Avvan a óránkat elkezdjük. Ugye ebből a kabala füzetből tanulunk. A 22. oldalon tartunk, ha minden igaz. Szóval, ezt majd folytassuk a szünetbe, jó? Szóval az utolsó órán, vagy a legutóbbi alkalommal arról volt szó, hogy képzeljük el, hogy van egy tanár, akinek nagyon-nagyon mély gondolatai vannak. A tanár oda kerül egy egyszerűbb hallgatóság elé, mondjuk teszem a csoport óvodás elé, hogyha problémával szembesülje, hogyha ő elmondja ezeket az elméleteket úgy, ahogy azok vannak az ő fejében, akkor teljesen lepusztítja a hallgatóságot. Ezek nem fogják tartani a viramot, és egyszerűen, ha ő elmondja, akkor teljesen kidőlnek. Akkor mi a feladata ennek a tanárnak? Egy kicsit sűrítse a gondolatait, tömörítse, akár olyan formában is, hogy bizonyos lényegi részeit a gondolatnak eltakarja, nem adja át. Hogyan tudja ezt például csinálni? Az egyik módszer erre az az, hogy egy metaforát alkalmaz, egy példát alkalmaz, amivel lehelyezi a hallgatóság felé az ő gondolatait. Ugye mire jó egy példa, egy metafora? Arra, hogy ezáltal jobban megértsék a hallgatók. Ugye mit csinál egy példa? Ugye van az a gondolat, amit én el akarok mondani, van a hallgatóság, ezek között egy űrtátom, és akkor mondok valamit, ami érthető a hallgatóság számára, és a hallgatóság világából van, és ezáltal közelhozom azt a mély gondolatot. Említettem az előző alkalom végén, mert mint amikor tanultuk, hogy fél meg fél az egy az iskolában, és akkor ezt úgy tanították, hogy egy féldával éltek, egy fél alma, meg egy fél alma, ha azt összerakjuk, akkor az egy. Ugye? Akkor így meg tudtuk érteni, mert a fél almák, azok még az iskola első osztályban is a mi világunkból vett dolgok. Tehát akkor mit csinál ez a bölcs? Ezt a mély gondolatot leemeli a hallgatóság szintjére, és ezzel közel hozza a gondolatot a hallgatósághoz. Ugyanakkor a gondolatnak mélyebb aspektusait eltakarja a hallgatók elől. Miért szükséges, hogy eltakarja a hallgatók elől? Ha nem takarná a hallgatók elől, azok teljesen kidőlnének. Túl sok lenne ez nekik. Azt mondtuk, hogy hasonló módon történik Istennel. Isten, ami példánkban a bölcs, meg maga a bölcs gondolat. Ha ő azt a bölcs gondolatot, tehát önmagát megmutatná úgy, ahogy ő van, tehát megmutatná, hogy ő a végtelen és a minden, akkor egyszerűen nem jutna nekünk hely. Mi vagyunk a hallgatóság, majd. Tehát mi még nem vagyunk, de nem úgy, mint a hallgatóság a példában, de mondjuk azt, mint hogyha már lennénk. Tehát egyszerűen nincs hely. Nem fizikai értelemben, hanem semmilyen értelemben. Nem nyitna nekünk hely, hogyha Isten megmutatná, hogy ő a végtelen, és ő a minden. Mert akkor hol vagyunk mi? Erre mit csinál? Csinálja ezt a cincumot, összehúzódás, amikor ő eltakarja az ő valódi mélységét, a valódi létét, hogy ő végtelen, és minden, és nem mutatja meg nekünk. Vagy nem mutatja meg nekünk teljességgel, tehát tudjuk mi az, hogy van Isten, csak hát mit tudunk mi erről Isten, nagyon keveset, de azt, hogy ő mi valójában, azt biztos, hogy nem tudjuk. Vagy egyáltalán nem mutatja meg nekünk, tehát akár még az is előfordulhat, hogy nem is tudjuk, hogy van Isten. Tehát hasonló módon, mint a bölcs, aki eltakarja az elméletet, a mély elméletet. Akkor mi a mi esetünkben a példa, amit Isten használ, ez az összehúzódás, Mi az, amivel Isten eltakarja önmagát? Maga a teremtés. Maga a világ. Ugye, mert nézzük csak meg. Van a tanár. Van a tanárnak. Túl kényelmes lettem. Ez percben. Tehát akkor van ugye a bölcs, van a hallgató, kettő között ott van az a mondjuk metafora, amit a bölcs használ, hogy ezt ő bölcsességét egyben eltakarja, és egyben leemelje a hallgatóhoz. Akkor hasonlóan azt mondjuk, hogy van Isten, vannak a keresmények. Ugye, hogy jobb legyen. Egyszerűen. Vannak az emberek, mondjuk. És a kettő között van ez a takarás, ami egyrészt takarás, de ugyanakkor ez az, ami által Isten mégis valamit azért eljutott hozzánk. Ugye egy kicsit más a helyzet, mint a... Ugye ebben a helyzetben a hallgatóság létezik azelőtt is, hogy a bölcs elkezd beszélni hozzájuk. Ugye? Nem az által válnak hallgat... Nem az által születnek, hogy a hallgató, hogy elkezd hozzájuk beszélni a bölcs. De mint hallgatóság... Ja? Na, ez is tényleg. Tehát akkor ők léteznek azért is, hogy elkezdett az őben nézni. Mi nem létezünk között Istenen, az egész folyamat elkezdődik. Tehát egy kicsit másik ez a példa és a példázat. Ugye? De nézzük azért mégis ezt, mondjuk mi ebben az esetben a hallgatóság, lehet, hogy létezik korábban, de még nem hallgatóság. Mikor válik hallgatósággá, akkor, amikor a bölcs elkezd hozzájuk beszélni. Akkor ez egy érdekes dolog történik. Egyben létrejön, mint hallgatóság, azáltal, hogy a bölcs elkezdett hozzájuk beszélni, de ugyanakkor maga az, amit a bölcs elmond, az egyrészt valami szűkös információ, de mégis egy takarása is egyben a bölcsre. Ugye, mit csinált a bölcs? A bölcs mondani a hallgatóságnak, de az már valami olyan valami, ami nagyon takarja a valódi tartalmat, amit ő el tudna mondani. Igaz? Egy kettős dolog történik. Egyrészt ő mond valamit, tehát egyfajta megnyilvánulás. De ugyanakkor éppen ezzel a megnyilvánulás takarja is őt, az ő valódi lényét. Nem tudom, kezdődtek, hogy mire gondolod?
Mert ő mondja.
Igazából mindig, amikor valaki mond valamit, akkor egyben, mit történik, amikor valaki mond valamit? Akkor megnyilvánul, vagy takar?
Megnyilvánul.
Azt mondja, hogy megnyilvánul. És igazság az, vagy egy kicsit takar is. Miért? Mások felé megnyilvánul, mondjuk saját maga szempontjából lehet, hogy takar. Akkor te... Ne nézem, milyen csúnyán. Amikor te azt mondod, amikor valakinek elmondod, hogy te szereted őt mondjuk, akkor azt mondod, nagyon szeretlek. Ő nagyon örül, hogy végre elmondtad neki, hogy szereted. Ugyanakkor te pedig lehet, hogy úgy érzed, hogy ezekkel a szavakkal korlátoztad magad, mert te sokkal jobban szereted, mint amit el tudsz neki mondani. Igaz? Sokszor előfordul, hogy mondasz valamit, ami benne sokkal intenzívebben, sokkal mélyebben megvan, mint ahogy az ki tud jönni a szádon. Ugye ez azért van így, mert igazából azáltal, hogy te megnyilvánulsz, már korlátozol is. Igaz? Szerintem mások felé, a másik felé megnyilvánulsz, de a maga szemszögéből nézve korlátozol. Nem? Nem.
Szavak sose fedik a valóság.
Más, amikor szavakat mondasz, akkor azzal már korlátoztad azt, ami benned van. Ugye mindig van, amikor van magyarázat, úgy érzed, jól mondtam el. Úgy érzed, hiába mondtam, mégis, mint hogyha másképp lenne, miután elmondtad, mint ahogy ez a te fejedben van. Nem jött át úgy teljesen, annyira tisztán, mint ahogy a te fejedben van.
Azt mondod, hogy ajtó, azon nem lehet bejönni. Csak azon a... Azon a...
Én most erre gondolom. Most arra gondolom, hogy egy, mondjuk egy elméletet nem lehet átad... Amikor te elmondod azt az elméletet, az egyik oldalról persze megnyilvánul az az elmélet, a másik oldalról ugyanakkor korlátod is az az elmélet, ugye?
Nem
érted, amiről mondom. Még ezt a kezdjük előre. Én mondjuk tudom a... ismerem, nem ismerem, tegyük, hogy ismerem. És tudom, ismerem a relativitás elméletét. Okay. Nagyon mély szint, nagyon mélyen. És van valakinek ezt el akarom magyarázni. Ahhoz, hogy ő megértse, ehhez én leegyszerűsítem ezt az elméletet. Ugye? Elkezdem magyarázni, és leegyszerűsítem. Akkor ez most egy megnyilvánulás, vagy egy korlátozás? Attól függ. Egyrészt megnyilvánulás, mert ez az illető semmit nem hallott még a relativitás elméletéről, addig, amíg én elkezdtem hozzá beszélni. Ugyanakkor az én szemszögömből nézem, viszont egy korlátozás is, mert én sokkal mélyebben tudom és ismerem a relativitás elméletét, mint ami most a számon kijött. Ha ott állna egy nagy bölcs, és meghallgatna, hogy mit mondtam a relativitás elméletéről, akkor azt már ez alig tud valamit a relativitás elméletéről. Miért? Mert éppen a hallgató számára, kedvéért én leegyszerűsítettem azt. Ezért ez egy megnyilvánulás is, ugyanakkor egy korlátozás is.
Tudás.
Az enyém, én tudásomhoz képest ez egy korlátozás. Mert sokkal többet annál, mint amit én elmondtam.
És azt fogod elmondani, hogy Isten milyen, te többet tudsz.
Ez nem biztos, és hogyha igen, akkor...
Bárkor legyen. De ha azt mondod, hogy a kabaláról akarsz beszélni, akkor tudjuk, hogy te többet tudsz a kabaláról, és akkor nem ülnek ki.
Mert a látszózás elméletét nem tudod, hogy mi, és nem tudod, hogy én mennyit tudok róla. Ja, akkor mondjuk azt, hogy kabala, jó. Akkor ugye kabala, van nekem a kabaláról egy bizonyos tudás anyag a fejemben, ezt el akarom nektek mondani, akkor ezt nyilván korlátozni kell, mert nem tudok mindent egyszerre elmondani. Akkor amit elmondtam nektek, az ti szempontotokból megnyilvánul, tehát én szempontomból viszont korlátozása annak, ami bennem van. Akkor ezek szerint ez, mondjuk, amikor én elmondok valamit nektek a kabaláról, akkor azt hogyan korlátozom? Egyrészt korlátozom a mennyiségét, hogy nem mondjak el annyi mindent, másrészt a minőségét is, hogy mondjam, korlátoznom kell, nem tudom azzal a leegyszerűsítem, ahogy mondok, nem tudom azzal a mélységben elmondani, hogy az én fejemben van, és mondjuk egy metaforát használok arra, hogy ezt megértsétek. Akkor ez a metafora egyben egy megnyilvánulás, egyben egy korlátozás is, ugye? A metafora maga az olyan, mint mondjuk a test. És a mögötte levő tartalom, amit át akar adni az a metafora, az a lélek. Oké? Okay? Akkor térjünk rá most Isten esetére. Ma Isten. De Isten ha megnyilvánul nekünk, akkor hogyan nyilvánul meg nekünk? Nem nyilvánul meg az ő valódi formájában, mert azt nem tudnánk fölfogni. Az lenne nem érthető. Lásd a mi esetünk. Nem mondok olyan dolgokat a kabalára, amit én tudok, de ti nem tudtok fölfogni. Mert az akkor ennek az nem jönne, nem sül neki jól. Oké. Akkor vissza Istenhez. Tehát akkor Isten nem nyilvánul meg az ő valódi formájában. Hogy nyilvánul meg? Valami elszakadt formában. Én esetem, akkor én mit mondok? Csak egy metaforát mondok. Akkor ezek szerint mi az, ami Isten esetében mond valamit, de mégsem mond el mindent? Mi azt jelenti, mi a metafora Isten esetében? Mi az, ami egy megnyilvánulása Istennek, de mégis egy takarása is Istennek?
Mondtad a fizikai
világ. Maga a fizikai világ. De a fizikai világ egyben mesél Istenről, hogyha én szeretném, hogy meséljek, azt mondom, igen, itt ez a fizikai világ honnan van? Istentől van. Tehát akkor ez valamifajta isteni megnyilvánulás. Ugye akkor egy takarása Istennek, mert egy ember, aki azt mondja, hogy hú, de fantasztikus lehet az Isten, mert milyen szép esőt tudott itt kreálni, az nyilván lekicsinyíti Isten nagyságát, mert nem ez az Isten valójában, csak erre mondja a Talmud azt, hogy ott, ahol te megtalálod Isten nagyságát, ott te valójában a szerénységét találod meg, ugye találod. Amit te azt gondolod, Isten milyen nagy, az igazából nem olyan nagy kunst Istennek, úgymond. Igen, kérdés volt.
Hogy szerintem van egy különbség, hogy
Istennél, azt mondja, akkor viszont, ha összehasonlítani a kettőt, hogy teljes párhuzam legyen, akkor mi, ami a tudósnál az a mély elmélet, mi az Istennél? Ez a kérdés?
Igen, vagyis az, hogy a tudósnál az igazítása, meg amit fogálhat, azért a között van egyfajta, vagyis kárát.
Lehet, hogy itt is van, csak mi azt
nem tudjuk. Kettőt, mondjuk kettő, továbbat, amit meg.
Nem,
amennyit
száz.
Vagy
száz.
De csak mindegy, csak hogy van egy
skála. Akkor Istennél pedig nincs skála, mert amit nem ad tovább, az a végtelen, és amit tovább ad, az valami fajta véges.
Igen, csak akkor ez mégis, hogy még csak pont ugyanaz
a kérdés. Persze, nem pont ugyanaz. Egy metafora soha sem ad át teljesen mindent. Szóval a mi példák, metaforánk itt a bölcsön és a tanítványokkal nem lehet tökéletes. De ha képzeljük el egy bölcset, akinek végtelen a tudása, oké? Okay? Akkor mennyivel sokkal inkább igaz, hogy neki korlátoznia kéne ezt a tudást. Ugye, nem értem, hogy mi a probléma azzal, ha nem stimmel.
Az a probléma, hogy nem látom azt, hogy az Isten helyességében, hogy miért egy részt a teremtés.
És miért nem az egész?
Nem, hogy nem tudok semmilyen kapcsolatot a kettő
között. Isten között és a teremtés között?
Hát, hogy
mondjam,
akkor
a tudatosnak
a tudása, az
mégis
egy része,
tehát
ami
tovább van,
de
mégiscsak
a része az egésznek.
Itt is, a teremtés része az egésznek. Szerinti, ez mond valamit Istenről, a teremtés? Valamit mond? Az egészet elmondja? Nem. Az egészet nem mondja. Sőt, gyakorlatilag semmit. De valamit mégis mond. Szerinti, valamit, ha más nem, akkor azt, hogy van itt valami, ki hozta létre Isten. Jó, igazad van, hogy... Isten valódi természetéről. Annyit mond, hogy van, de azt, hogy ő valóban mi, azt... Hát, mondjuk... Jó, akkor kicsit egyszerűsítsük az ott, szóval, hogy mégis mond. Sok mindent mond Isten természetéről, a teremtés. Nem? Mondjuk, ha belegondolsz, hogy milyen természete van... most nem akarok idén...
A növények oxigén termelnek. Olyan.
Mert most nem ilyesmire gondolok, hanem olyasmire vitte, hogy ma az, hogy mond-e valamit Istenről az, hogy az embereknek van egy természete, hogy segíteni akarnak másokon. Köszönöm, hogy mond, igen, mert Isten.
Isten valamilyen
nem, de te most nem a teremtésre beszélsz, hanem egy konkrét Isten megnyilvánulásra, mert itt parancsol. Mi most a teremtésre beszélünk, ami tényleg szerinti magáról, Istenről nem mond annyira konkrétan sokat, de mégis lehetne valamit mondani, hogy mond. Szóval még, valamit azért mégis mond.
A kannibálok mit mondanak Istenről?
Mit mondanak az Istenről, hogy mit mondanak arról, amit ők Istennek hisznek?
Nem azt mondod, hogy az ember segítő készsége, az mond valamit a teremtőről. Most lám teremtő.
Kannibálok lelki világát nem ismerem közelről.
De aki nem segítő kész, akkor mondjuk ki, az mit mond a teremtőről?
Jó, most ez egy példa volt.
A hasonlat meg egy része.
Megfogd meg a szavamon, mert most azon fogunk vitatva, oda fog kívülni, hogy van-e olyan alaptermészet az embernek, hogy segíteni akar, vagy nem. Mondjuk én feltételezem, hogy igen, tehát azt mondja, hogy nem biztos, mert lám-lám, kannibálok nem segítek máskor, sőt, megetszik őket. Most nem ez a vita lényeg, az a lényeg, hogy azt mondja, értsük, tehát ne kalandozzunk el teljesen. Oké? Oké, akkor ezek szerint van a világ az nem más, mint ez a metafora, amin keresztül Isten megnyilvánul, illetve Isten el van takarva. Akkor a világ, ahhoz ugyanúgy, mint ahogy azt mondtuk, hogy van a metafora, amit én elmondok, a metafora az a test, és a tartalom, ami mögötte van, az a lélek. Ugye? A metafora, amit én elmondok, elmesélek egy történetet, ahhoz, hogy megértsétek a relativitás elméletét, én elmesélek nektek egy történetet, ami valójában egy metafora. De ez a metafora, maga a történet, az a test. Ami mögötte van, a tartalom, amit én át akarok adni nektek, az a lélek. Hasonlóan a világ maga, a természet, az a test. És az az isteni energia, ami mögötte van, az a lélek. Akkor ezt, erről fogom most olvasni. Gyuri, olvasva nekünk egy kicsit. 22. oldal, a világ teste és lelke.
Ugyanez érvényes a világ teremtésére is. A végtelen és egyetlen örökkévalónak egyenkénti isteni szikrák szintjére kell tömörítenie a fényét és a kisugárzását. Ezek a fizikai létezésünk forrásai és létrehozói. Az anyagi aspektus a külső héj, az isteni szikra a belső lélek. Az isteni fénynek ez az összehúzódása csupán a leplezés egy fajtája. A korábbi intenzitását hordozó belső istenesség még érintetlen, de a külső héja eltakarja. Ez az isteni szikra alakítja minden anyagi tárgy igazi létét. Az anyagi tárgy létezik, de csak azért, mert tartalmazza belső alkotóját, az isteni szikrát. Ha ez a természet valódi létezése, akkor miért nem látjuk mi emberek?
Ugye, de most azt mondjuk, hogy van a természet, amit látsz, maga a fizikai világ, amit látsz, és mögötte ott van az isteni energia, amit nem látsz.
Ugye? Teremtő energia.
A teremtő energia. Ugye, mert ez a teremtő energia el van takarva. Mert épp ez a teremtő energia, amit el kell, hogy takarjon Isten, mert ha nem takarná el, akkor egy ellentmondás lenne, megvakulnánk, vagy nem tudnánk elviselni a tudatát annak, hogy ez a teremtő energia tart fenn mindent.
Dovber rabbiról, Sneur Zálmán rabbi fiáról, a Cemach Cedek apósáról meséli, hogy egyszer azt mondta, hogy már nincs fizikai teste. Mikor az egyik tanítványa megérintette a kezét és felkiáltott, de hisz érzem a kezed rebbe, a rebbe így felt. Igen, de csak azért, mert most megérintesz. Hogy értette ezt?
Ugye azt mondta, nincs testem. Erre megérintette, és azt mondta, itt a teste, itt a kezed. Azt mondja, azt csak azért érzed, mert most éppen megérintette. Mi a történetnek a lényege?
Ez egy tenyér a tapsra. Az anyagi világ meghatározása úgy szól, hogy minden benne létező tartalmazza az isteniséget. Az anyagi tárgy önmagára korlátozza magát. Határai vannak, korlátai, kötöttségei. Az, hogy egy anyagi tárgy létezik, azt jelenti, hogy a vele született korlátaim belül létezik.
Ugye? Mit? Ez most egy kicsit ki? Erről már beszéltünk. Hogy lehet definiálni bármilyen anyagi létezést úgy, hogy vannak korlátai? Azáltal létezik, hogy meg tudod mondani, hogy 10 éves, ilyen és ilyen anyagból van, itt kezdődik, és itt van vége, ennyi, ilyen a súlya, stb. Ezt mondjuk, épp azáltal, hogy körül tudod írni, hogy a korlátait megfogod, megérinted.
Nem így az isteni. Az korlátlan, meghatározatlan, a legteljesebben végtelen. A véges fizikai világ korlátai elleplezik a mindenütt jelenlévő örökkévaló felszín alatti végtelen kisugárzását. A kérdés tehát így szól. Felfedhető-e? Miért nem látunk és élünk át csodákat? Miért nem tapasztaljuk a nyílt spiritualitásnak a bibliai időkben oly gyakori megnyilvánulásait?
Oké, tehát azt mondjuk, van itt a fizikai világ, ami kézzel fogható, körülhatárolható, megérinthető, stb. És van a szellemi világ, van az isteni energia, ami mögötte van, ami nem, ami korlátozatlan, végtelen, felfoghatatlan, stb. De az ott van a fizikai világ mögött. Miért nem látjuk azt, ami ott a fizikai világ mögött van? Miért csak a fizikait látjuk, és miért nem látjuk azt az energiát, ami mögötte van? Ha látnánk mondjuk, akkor azt neveznénk csodának, ugye beszéltünk erről a múltkor. Amikor mondjuk a zsidók ott vannak a tengernél, és egyszer csak látják, hogy a tenger ketté válik csodálatos módon, akkor gyakorlatilag mi történt? A fizikai világ korlátait felmondták a szolgálatot. Ugye? A fizikai világ korlátai azt mondják, hogy a víz folyik, És ott van mi az, mi történt, ami nem egyezhethető össze a fizikai világ korlátaival. Tehát akkor mit láttak meg? Azt, ami a fizikai világ mögött van. Azt a természet fölötti, ami általában érintetlen. De miért nem látjuk mi is ezt? Ha ez igazán... Mit akarok ezzel mondani? Amikor csoda történik, akkor igazából mi történik? Nem valami új történik, hanem meglátjuk azt, hogy mindig is ott van, csak el van takarva. Ugye emlékezzetek vissza a történetre, amit mond, hogy mielőtt meghalt a reve, és akkor oda ment hozzá az unokája, és azt mondta, hogy te mit látsz, mondja, hát én a gerendákat látom a plafonon. Én már nem a gerendákat látom, hanem az Isten energiát, ami mögötte van. Ugye ez volt a történet, amit egy-két alkalom ezelőtt olvastunk. Szerinti igazából természet fölötti, vagy mögötti, de most hogy nevezzük, tehát a megfoghatatlan isteni energia, az minden ott van, mindenben ott van, léteztet mindent minden pillanatban, csak mi azt nem látjuk. Mi csak a fizikait látjuk, az anyagit látjuk. Ha csoda történik, akkor mi történik gyakorlatilag? Meglátjuk azt, hogy mi ott van a fizikai világban. De akkor ezek szerint a csodánál nem kellett valamit, nem pluszba oda kellett valamit hozni, ami korábban nem volt ott, hanem csak el kellett húzni a függönyt. Ez mindig ott volt a függöny mögött, nem kellett odahozni a függöny mögé, és aztán elhúzni a függöny. Mindig ott volt a függöny mögött, csak el lett húzva a függöny. Szerintem az a természet fölötti energia, ami megadta a lehetőséget arra, hogy a tenger most éppen ketté váljon, az nem valami plusz erőkifejtés volt Isten oldalára, hanem az mindig is ott volt. Csak nem lehetett látni, mert a természet korlátai, a természet teste eltakarta. Amikor Isten úgy döntött, hogy most éppen nem fogja eltakarni, akkor megnyilvánult. Éppen azáltal nyilvánult meg, hogy megkérdőjelezte a természet korlátait. Na most akkor a kérdés az az, hogy miért történt ez csak akkor, és miért nem történik bármikor? Miért nem történik az egyszer, melyik az után, és meglátom a természet fölötti, ami ott van a természet mögött? Miért mindig csak a kézzelfogható dolgokat látom, és a természet korlátait, miért nem látok csodákat? Mit mond erről a Talmud?
A Talmudnak erről a kérdésről is van mondandója. Ráv pápa egyszer megkérdezte Abájét. Mi a különbség a szemmel látható csodákat átért nemzedékek és mi közöttünk, akik semmiféle csoda előfordulását nem érdemeljük ki? Abájé így válaszolt. Az előző nemzedékekben volt Mesirat Nefesh, feláldozták életüket az örökkévaló nevének megszenteléséért, bennünk viszont nincs Mesirat Nefesh. A csoda annak a korlátlan spirituális erőnek a megmutatkozása, amely természeténél fogva dacol a természetes világ korlátaival és túllép azokon. A csoda kívül esik az anyagi valóságon. Mi azonban anyagi értelemben korlátozó vagyunk. Aki csodákról kérdez, az valójában azt kérdi, miért nem tudunk dacolni külső korlátainkkal, miért nem tudunk túllépni rajtuk. Túl tudunk lépni rajtuk. A csoda a természet hatálytalanítása, a lappangó spiritualitás feltárulkozása. Az anyagi dolgok, mivel korlátozottak, nem tartalmazhatják nyíltan a végtelenséget. A végtelenség feltárulkozása automatikusan eltörli a természet törvényeit és korlátait. Hogyha valaki Mesirat Nefesh, önfeláldozó cselekedetet hajt végre, az önmagát tagadja és semmisíti meg. Ez lehetővé teszi a végtelen élet kiáramlását és manifestációját. Maga ez a feltárulkozás az, ami megsemmisíti a test korlátait. Ahogy a spiritualitás fokozódik, úgy csökken az anyagi való. Ezért válaszol kitérően a Talmudban Abájé. Az előző nemzedékekben volt önfeláldozás, ezért láttak csodákat. Testüket szüntelenül uralta a lélek, és szüntelenül tanulói voltak az isteni való, a világ spirituális jellege feltárulkozásának. Ők nem olyan világot láttak, amelyet az örökkévaló fentről kormányoz és irányít, hanem olyat, ahol az örökkévaló minden egyes kőben, növényben, állatban és emberben megtalálható.
Tehát kicsit fejtsük ki, hogy mi ez a gondolat, ugye? Tudjátok, hogy így a zsidóságban nagy hangsúly van azon, hogy önfeláldozás. Most az önfeláldozás alatt nem feltétlenül azt értsük. A szószoros értelme az ugye az, hogy valaki meghal a hitéért, mondjuk. Tehát, hogy feláldozza magát egy nemesebb célért. De ez az önfeláldozás, ez lehet hétköznapi dolgokban is. Tehát valamiről lemondunk, vagy valami, tehát hozni egy áldozatot, vagy valamilyen hétköznapi dologban is szerepet kaphat az önfeláldozás. Az önfeláldozásnak ugye ez a fontossága, ez a kezdet-kezdetén is megnyilvánul, mert ugye Az, hogy éppen mostani szakaszokban olvassuk Ábrahám történetét, az, hogy Ábrahám kiérdemelt, hogy a zsidó nép ősatja lesz, azt úgy érdemelte ki, hogy kiáll 10 próbát. Mi volt ez a 10 próba? Hogy 10-szer is valamilyen nagy áldozatot kellett hoznia, vagy valamilyen önfeláldozást kellett gyakorolnia. És ezáltal érdemelte ki, hogy ő lesz a zsidó nép ősatja. Ezek szerint az önfeláldozásnak nagyon nagy értéke van. Most nagyon érdekes történet, csak mellesleg mesélem el. Majd átérek ennek a dolgnak a sit közelebbi értelmezésére. De ezt tudjátok, hogy a ma a zsidó jobban használt, alkalmazott, leginkább alkalmazott mű, vagy általánosan elfogadott mű, az a Shulchan Aruch, terített asztal című könyv, amiben a mindennapi élet szabályai vannak leírva, az egy elég nagy terjedelmű. Valami nagyon sok részlettel, de minden esetre ezt a 16. században írta Josef Káro nevű bölcs, ki Izraelben, Szváton élt. Nagyon érdekes, minden esetre ezt a mai napig használják, valahol ez az alapja a zsidó gyakorlatnak ma. Most ő neki van egy érdekes könyve, meg az a cím, hogy Magid Meshelim, az egyenesek mondatai, vagy mondásai, az arról szól, hogy ez a Josef Káro ez olyan szintre kerül, spirituális szintre került, hogy éjszaka álmában meglátogatta egy angyal, és együtt tanultak Tórát. És másnap reggel mindig leírta, hogy milyen szakaszokat tanultak, és miket mondott neki a párbeszédet köztes az angyal között. És az egyik alkalommal az angyal azzal a jó hírrel jött állt elő, hogy mivel Isten szemében nagyon értékes az ő tevékenysége, vagy az ő ragaszkodása a Istenhez, ezért ki fogja érdemelni, hogy feláldozza magát Istenért. Valamilyen helyzet, olyan helyzetbe fog kerülni, hogy képes lesz a legnagyobb önfeláldozást megtenni, szóval életét áldozni a hitéért Istenért. Ami azt eleve érdekes, szerinti, mert annyira értékes a Isten, ezért kiérdemled, hogy legyen egy ilyen helyzet. Ez egy jutalom, nem egy büntetés. Ez a mellékes része a történetnek. Utána úgy folytatódik a történet, hogy aztán még egyszer valami történt, és akkor elveszítette ezt az érdemét Josef Káro, és nem adódott meg neki a lehetőség, hogy feláldozza önmagát a hitért, és ennek mi a gyümölcse, hogy megszületett viszont a Shulchan Aruch. Ugye, ha feláldozta volna magát, akkor nem írodott volna meg. Akkor mit látunk ebből? Hogy nagyobb dolog lett volna, ha önfeláldozása, mint megírni a zsidó nép egyik legfontosabb művét. Szerintem persze azt valaki más megírta volna majd, hogyha önfeláldozta, azért ez a mű hiányzott volna, de nagyobb érdem lett volna életét áldozni, mint megírni ezt a művet. Mert szerintem itt van nagyon fontos szerepe van ennek a dolognak. És akkor nézzük meg, hogy miért. Mi történik akkor, amikor valaki önfeláldozza magát. Gyakorlatilag mit jelent, hogy önfeláldozni, önmagunkat áldozni? Magában a szóban is benne van, amikor valami áldozatot hozol, önfeláldozás, azt jelenti, hogy valami, ha áldozatot hozol, szó szoros értelmében fogsz egy birkát, és elviszed a szentébe, és feláldozod, akkor is lemondasz valamiről. De ez még nem azt jelenti, hogy túlléped a saját korlátaidat. De egy önfeláldozásnál arról van szó, hogy valami nagyon érdekeset csinálsz, a saját korlátaidat léped túl. És a legalapvetőbb korlátodat. Mert mi a legalapvetőbb korlátja, vagy légy létkerete, köszönöm az embernek, maga az, hogy ő élni akar. Ugye? Ha valaki ezen túllép, akkor azt mondja, hogy a legalapvetőbb keretről, vagy korlátról mondott le, szerintem túllépett a saját korlátai. Most ez, ha olyan szinten van, hogy valaki meghal a hitéért, akkor ez ilyen szinten van, de mondom, lehet alacsony, vagy egy egyszerűbb szinten is, mondjuk a mindennapokban, hogy valaki túllépi a saját korlátait. Ez mit jelent? Hogy a természetem, hogy nagyon egyszerű, van ez a vicc, van egy híres, nyilván van egy híres ilyen Bachen, tudjátok, ez a Bachen, az ilyen zsidó viccelős, viccmesélő, az esküvőkön, hogy nem hosszú ideig, tehát az esküvő. Egy esküvőn, hagyományos zsidó esküvőn egy olyan szokás, hogy micve tánc. A micve tánc az arról szól, hogy a mennyasszonynal minden férfi, a család minden férfi tagja táncol. Általában vallásos körözben, akkor nem kezét fogva táncolni, hanem itt fognak valami övet, vagy valamit, akkor azzal táncolnak. És hát ma, ez már elég hosszú ideig el szokott tartani, mert elég sok családtag van. Akkor te egy-két órát is eltartott, közben az egész társaság unatkozik. Akkor ilyenkor előjön a Bátchen, és kezdi nyomni a vicceket. És van egy híres ilyen Bátchen, magyar természetesen, úgy hívják, hogy Miller, és nem tudom, hogy a neve. És akkor neki van ez a vicces, hogy amikor megházasodtam, mielőtt megházasodtam, minden reggel háromkor már fölkeltem, és mentem tanulni. És utána imajosítom. Miután megházasodtam, azt mondja, hogy az első reggel, hát beállítottam az órát, háromra, és háromkor csörgött az óra, és egyszer csak kezdődött a harc. Szerintem magamban. A rossz ösztön és a jó ösztön. A jó ösztön azt mondta, Michael, gyorsan kelj föl, és azonnal indulj imádkozni és tanulni, ahogy te mindig is szoktad a rossz ösztönit. Jaj, maradj már, hát most én, most házasodtál, most én csak az esküvel, maradj még egy kicsit, egy fél órát, és akkor újból azt mondja, de miért azonnal menjesz? Oda-vissza, oda-vissza, azt mondja a vicvégén, azt mondja, és tudjátok, mit gondoltok, ki győzött? Természetesen jó ösztön. 7 órán keresztül ment a vita, de a 7 óra végén a jó ösztön győzött, és fölkeltem, és mentem imádkozni. Szerintem most a vicce, visszatérve a lényeket, hogy amikor valakinek mondjuk nehéz fölkelni a reggel, hogy mit elmenjen a zsinagógába, de ő mégiscsak megteszi, azt mondja, hogy mit csinál, ő túllépett a saját korlátait, mert a természete, vagy a beleszületett természete, vagy lusta, vagy a magára szedett későbbi természete, hogy föltette a lustaságot. De mindesetre a természete az diktálja, hogy ő most nem fog fölkelni, de ő mégis túltesz ezen, és túllépi a saját korlátait, és fölkel. Akkor ezek szerint ő mit csinált, megtörte a saját természetét, a saját korlátait is. Most, ha valaki így viselkedik, akkor, és megtöri a saját természetet és korlátait, akkor ezek szerint ő túllépi valahol a természetet. Ha túllépi a természetet, akkor képes meglátni azt, ami a természet mögött van, vagyis a természet fölött, hogy a csodát. Akkor ezért mondta a bája azt, hogy miért láttak ők csodákat, mert volt Szirut Nefes, mert volt önfeláldozás. Mivel volt önfeláldozás, akkor ezek szerint túllépték a saját korlátaikat, és ezért automatikusan meglátták azt, ami ott van a világ korlátai mögött. Ami ott van a világ természete mögött. Ha te túlléped a saját természetedet, akkor meglátod azt, ami a világ természete mögött van. Ez nem ami jutalom, vagy bónuszpont, hanem automatikusan, ha te túlléped a saját természetedet, akkor meglátod azt, hogy mi van a természet mögött. És ezért ilyen fontos ez az önfeláldozás, mert arra kell törekedni, hogy ha nem is lehet teljességgel, de mégis minél inkább meglássuk azt, ami a természet fölött itt, ami a természet korlátai mögött. Mögött van. Na, folytassuk.
Csodát látni nem csoda. Másképpen fogalmazva, ezek a nemzedékek nem követték el azt a tévedést, hogy a kezükkel akarják megtapasztalni a dolgokat. A világot szemlélve nem a testi szemükkel néztek. Az állandó önmegsemmisítés és szublimáció révén kifinomították a testüket. Az anyagi testük nem volt többé homályos, nem rejtette el a teremtőt, istenit, hanem átlátszóvá vált. Nem voltak többé akadályai a lélek megmutatkozásának, inkább kitárt ablakai voltak ők, az eszközei. Ez az, ami hiányzik a mai emberből. Mint ha valaki, aki napszemüvegben sétál az utcán, egyszer csak felkiáltaná, hú, de sötét lett ez a világ. Pedig nem, a nap nem éget ki, és a világ sem lett sötét, és ha az illető levenné a napszemüvegét, akkor ismét megtapasztalhatná a világos és napos világot. A hiba tehát a szemlélőben van, nem a világban.
Tehát, hogy csodát látni nem csoda, tehát, hogy rajta múlik. Ha túltettem magamat a saját korlátaimon, akkor valahol meglátom azt, ami a világ korlátai mögött van.
hasonlóképpen, no, ha nem látjuk a teremtésben természeténél fogva benne lévő.
Elnézést, csak még egy jó példa, ami ezt esetleg jól bemutatja. Ugye visszatérve a tenger ketté válásához is, ott is a Midrás azt mondja, hogy mi történt, ott voltak a zsidók, mögöttük az egyiptomiak, előttük a tenger, nem tudták, hogy mit csináljanak, elkezdtek vitatkozni, most mi legyen, és hogyan vált ketté a tenger? Úgy, hogy volt egy zsidó, a Nachson, aki azt mondta, ó, Isten azt mondta, hogy menni kell előre, akkor előre, és elkezdett bemenni a tengerbe. És amikor a tenger elért az orráig, akkor ketté, akkor segített az, hogy Mózes oda csapott a tengerre, és ketté állt a tenger. Akkor igazából nem Mózes botjának köszönhető a dolog, hanem az ő saját önfeláldozásának. Azáltal, ő nem akart öngyilkos lenni, most nem ezt értjük ezt. Azáltal, hogy túllépte a saját korlátait, és azt mondta, hiába diktálja a világ azt, hogy itt van egy tenger, ami nem engedi, hogy én azon keresztül menjek, mert belemegyek, akkor bele fogok fulladni. De én túllépem ezeket a korlátokat, és azt mondom, hogy én mégis be fogok menni, és akkor ketté állt a tenger. Most természetesen, szerintem most ne nézzük a történetnek egy kicsit a tanító jellegét, most nem azt mondom, hogy holnaptól mindenki, ha a Duna parthoz ér, akkor mondja azt, hogy nekem át kell menni a Szabad Egyetemre, hiába van lezárva a híd, akkor bemegyek, és akkor hát, hogyha nem vállal felelősséget. Ketté válik a Duna, vagy sem. A történet szemlélteti jól, hogy az ember, ha túllépi a saját korlátait, akkor lehet, hogy akkor valamilyen szinten a saját életünkben is láthatjuk, hogy eltűnnek a korlátok. Ezt nyilván mi is tapasztalhatjuk, hogyha mi hozunk mondjuk egy elhatározást, vagy túllépünk saját magunkon, akkor tényleg annak a gyümölcse is megjön.
Büszkék lehetünk magunkra, és ez már nagy szó. Hasonlóképpen, ha nem látjuk a teremtésben természeténél fogva a benne lévő isteni valót, ez még nem mond ellent az igazi valóságnak. Nem számíthatunk arra, hogy egy belső spirituális igazságot e világi szemünkkel megláthatunk, e világi érzékeinkkel észlelhetünk. Előbb az önmagunkban rejlő spiritualitást kell föltárnunk, csak azután leszünk képesek csodákat, vagyis valójában a világ vázát alkotó teremtő spirituális szövedék feltarulkozását átélni. Ez történt Rabbi Schneur Zalmannal közvetlenül az eltávozása előtt. Élete utolsó percében merített a forrásból. Azáltal, hogy egész életében odaadóan szolgálta az örökkévalót, olyan fokig finomította a saját testét, hogy ezzel eltávolította szem elől a fizikai tulajdonságokat, és megpillantotta az egész teremtést átható rejtett szellemiséget, spiritualitást. Túllépett a külső korlátokon. Már nem a mennyezet gerendáit látta, hanem a bennük rejlő, isteni életadó erőt.
Oké. Okay. Jó, azt hiszem, hogy ez érthető ez a gondolat. Mi azt mondjuk, hogy most azt mondtuk el ebben a fejezetben, le akarjuk egyszerűen, hogy van ez a világból azt, amit tapasztalunk, az a világ teste. Az, ami a világ mögött van, az a világ lelke. Szerintem, hogy van a természet fölötti, ami ott van a világ teste mögött. Ha mi túllépjük a világ kereteit, a világ korlátait, akkor képesek vagyunk föltárni azt, ami ott van a világ teste mögött. Szerintem, ez történt Rabbi Schneur Zalmannal, hogy mielőtt meghalt, amikor a plafonra nézett, ő már nem a korlátot látta, nem a kézzel fogható fizikai világot, hanem azt, ami mögötte van. Szerintem azt a szellemit látta, azt az isteni energiát, ami mögötte van, és létrehozza azt a gerendát, és nem pedig a gerendát. Oké? Okay. Jó. Menjünk még egy kicsit tovább.
Az állandó teremtés, 3. fejezet. Isten alakító ereje.
Kérem, hogy a telefonokat. Kétlen kezdünk bevezetni a múlt órán említett műszert. Kapcsoljuk ki. Igen.
A Isten alakító ereje. A haszidizmus sokat hangsúlyozza, hogy a világ egész léte a világot életre keltő és fenntartó isteni kinyilatkoztatástól függ. Úgy mondják, hogy a 10 kinyilatkoztatás legyen világosság, legyen boltozat, amelyek által az örökkévaló megteremtette a világot, betűi minden teremtett testbe belepálántáltattak, és annak megtartó élet erejét adják.
Ez egy kicsit összetett mondat volt, de a lényeg az, hogy ugye, ha elolvassuk a Tórát, a Bibliát, akkor mit látunk, mennyi ideig tartott a teremtés? Azt mondjuk ugye, hogy 6 napig. 6 napon át teremtette Isten a világot. A kabala ezt hozzáteszi, és azt mondja, hogy igaz az, hogy úgy tűnik, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a világot. De attól tud a teremtésnek milyen részéről van szó. Azt mondja, hogy Isten megformálta a különféle teremtményeket, ez 6 nap volt. De hogy létrehozza magát a teremtést, a létet, ez 1 pillanat volt, de a teremtés első pillanata, és ez a pillanat, ez minden pillanatban ismétlődik. Isten minden pillanatban újjáteremti a világot. Ugye? Miben változott a világ az első nap, a második nap az első naphoz képest? Semmivel? Az első, a 6. nap és az első naphoz képest. Most számunkra.
Égésföld.
Égésföld. Valóban égésföld, de milyen szempontból? És abban a szempontból, hogy milyen fajta, hogy mennyi dolog, és azok milyenek vannak a világban. Mennyiség és minőség, azt mondja, a formákban változott. És vannak emberek, állatok, növények, nem csak a víz, meg a hitel. Ami azt jelenti, hogy magában a létkérdésben nem változott. Már ugyanúgy, hogy az első nap, első pillanatában volt létezés, fizikai létezés, ugyanilyen fizikai létezés van a 6. napon is. Ebben a szempontból nem változtak a dolgok, csak az változott, hogy ebben a létezés kategórián belül milyen típusú dolgok léteznek. Állatok, növények, elvazalmas, stb. De maga a létezés fogalma, az létrejött az első pillanatban. A kabala azt mondja, hogy ez a létezés fogalma, ez nem egyszer megtörtént, aztán most már léteztet minden, hanem ez az isteni energia, ami az első pillanatban létrehozta a létezést, az minden pillanatban létrehívja a létezést. Szerintem, hogyha Isten meg akarná szüntetni ezt a világot, akkor egyszer abba hagyná teremteni, kihúzna minket a konnektorból, és megszűnnénk. Teljesen megszűnne a létezés. Szóval olyanhoz lehet ezt hasonlítani, mint valami, amit folyamatosan fönn kell tartani. Folyamatosan újra kell csinálni. Ugye nem úgy, mint általában a mi esetünkben, amikor mi egy ember alkot valamit, ha jól megcsinálta, akkor ezt magára lehet hagyni. Ez el van magától is. Ugye megírt egy jó könyvet, akkor azt nem kell folyamatosan írni, meg folyamatosan javítani rajta. Szóval egyszer megírta, kiadta. Hogy?
Nem hallgassák meg, hogy.
Ki?
Hát a könyvet is közben.
Megírt egy jó könyvet, amit szeretnek.
Ezért jó, meg. Ne veszünk el a részleteknél. Megírt egy jó könyvet, akkor nem kell azt folyamatosan újra megírni. Álljon a könyvvel, amit már több ezer éve olvasnak, több száz éve olvasnak, és nem írták meg újra. Mindenesetre megírt egy jó házat, azt nem kell mindig újraépíteni, stb. Stb. De azt mondjuk, Istennél viszont a létezés olyan, hogy egy pillanatra se tudna Isten nélkül lenni. A ház meg tud lenni az építőmunkás nélkül. Nem értünk még sokáig. De a világ nem tud meglenni Isten nélkül egy pillanatra sem. Oké? Okay? Még most erről fogunk tovább olvasni. Uh-huh. Nézzük. Ja igen, egy pillanat, mert a lényeget nem mondtam el. És a kabala ezt egy kicsit lefordítja még, fölaprítja még több részletre, akkor azt mondja, van egy olyan mondatra Zsoltárokban, ami azt mondja, hogy örökké való a te szavaid, örökké az egekben vannak. És azt kérdezi a Bársaimtól, a Hasid irányzat megalapítója, hogy ez mire vonatkozik? Milyen isteni szavak vannak örökké az égben? És azt mondja, azok az isteni szavak, amelyek azt mondták, hogy legyen ég, azok örökké az égben vannak. Ezek örökké fönntartják az eget. Szerintem, mint hogyha a szavak, ugye a szavak, azok a szavak, amik elhangzottak a teremtés elején, a teremtés 6 napjában, ezek szimbolizálják azt az isteni energiát, ami létrehozza a világot. Igen? Szerintem azt mondjuk, ezek a szavak folyamatosan ott kell, hogy legyenek a teremtésben, magyarul, az az isteni energia folyamatosan ott kell, hogy legyen az isteni teremtésben, ha nem, akkor megszűnne a létezés, megszűnne a világ, a teremtés. Nézzük tovább.
Ha a mindenható visszavonná kinyilatkoztatásait, vagy akar csak egy pillanatra is visszavonná az isteni teremtő erejét, a világ megszűnne létezni. A világ egész létezése azon múlik, hogy az örökkévaló folyamatosan újra teremt. Sokakat foglalkoztat az az abszurd dőreség, ostobaság, hogy a teremtés előtt a világ óriási formátlan anyagtömb volt, és Isten voltaképpen nem tett más, mint arra járt, és formát, szerkezetet és rendet adott neki. Ez képtelenség, mivel mielőtt az örökkévaló megteremtette a világot, nem volt semmi. Az örökkévaló a létezésnek ebből a hiányából, ebből a legteljesebb semmiből hozta létre a világot. Így azért, hogy ez a semmi létező valamiként fennmaradhasson, és ne alakuljon vissza eredeti formájába, az örökkévalónak folyamatosan újra kell teremtenie.
Ugye, ami azt jelenti, hogy ez az alapvető különbség köztünk és közte. Hogy mi, amikor csinálunk valamit, alkotunk valamit, akkor az már egy létező valamiből, anyagból történik. Létező gondolatokból írjuk meg a könyvet, létező anyagokból hozzuk létre a házat, stb. Bármilyen teremtésről beszélünk, az valamilyen már létezőből ad valamilyen új formát a megszületendő dolognak. De nem a semmi. A semmiből. Isten azt mondjuk, hogy a semmiből teremt valamibe, és azt jelenti, hogy itt nem csak a formát adja meg, hanem magát a létet. És ezért ennek a létnek folyamatosan szüksége van erre a létrehozóra. Szóval mi esetünkben nem tudsz egy példát mondani, amikor létrehozol valamit a semmiből. Szóval mindig van valami előtte. És te abból a valamit, arra a valamibe ide építesz rá, hogy azt formálod át. Isten esetében viszont azt mondom, hogy a semmiből hozza létre, azt mondja, hogy nincs semmi, és létrehozza valamit, akkor annak a valaminek folyamatosan létre kell hoznia. Jó, még olvassuk el a történetet.
Van egy híres házi történet, egy gyerekről, akit egyszerűen megkérdezték. Ha az örökkévaló meg akarná semmisíteni a világot, mit kellene tennie? Gondolom, föl kéne gyújtania, feled átmatanul a gyermek. A kérdező azonban folytatta, na és mit csinálna a hamuval? Hát elmosatna egy óceán vizével. Na és a vízzel mit csinálna? Egy hatalmas tűzzel elpárologtatná. És mit csinálna a vízgőzzel, a felhőkkel, az esővel és a víz elpárolgásának többi következményével? Folytatódott újra és újra a kérdezősködés. A kérdező egyre csak a megsemmisített világ romjai és maradványai felől tudakozott. Ha az örökkévaló úgy határozna, hogy megsemmisíti a világot, környezetszennyezési problémát okozna? Természetesen nem. A kérdésre a helyes válasz az, hogyha az örökkévaló meg akarná semmisíteni a világot, ahhoz semmiféle új dolgot nem kellene tennie, elegendő lenne, ha egyszerűen abba hagyná a teremtését.
Ja, ha nem lenne az Isten, ugye, akkor megszűnne. Mint ha soha nem is lett volna. Szóval, amikor tönkre kell tenni valamit, az feltételez, hogy az a valami, az kell, hogy legyen. Szóval ez az van. Mi azt mondjuk, hogy ez a valami csak azért van, mert az Isten energia folyamatosan teremti. De azt akarja, hogy ne legyen, akkor egyszer el kell venni azt az Isten energiát, ami megteremti azt, és kész. Vissza kell vonni. Vagy abba kell hagyni annak a...
Hogy lehet az, hogy az ateisták léteznek? Na jó, ezt csak úgy viccből kérdezik. Mert hát őnekik nincs ott ez a plusz energia, egy plusz teremtő, az ő fejükben nem létezik.
Miért kell plusz? Miért kell plusz?
Hogy lehet, hát ők azt mondják,
hogy darabkő létezik. Darabkő se gondolkodott Istenről, vagy nem. Egy darab kő se hisz Istenben. A két dolog nem függ össze. Szóval jó a kérdése a Gyurinak, hogy abból indulunk ki, hogy ez egy kölcsönhatás eredménye. Hogy most Isten, ez az energia létezte bennünk, ez vagy semmi. A két dolog nem függ össze.
Nem, én úgy értettem, hogy azok, akik tagadják a teremtőt, a teremtést, azok azt mondják, hogy magától jön létre. Nem a semmiből jön létre valami, hanem magától alakulnak az dolgok. Nem is érdekel minket, hogy mert akkor minket már is kötelezne valamire, hogyha ott lenne valaki, aki
most akkor csinálja. Mi a kérdésed?
Hát az, hogy hogyan lehetséges,
hogy meghagyják
egy olyan világot, amiben nincs teremtő.
Hát ezt tőlük kéne megkérdezni, vagy miért? De azt kérdezed, hogy hogy képzelhetik el azt, hogy nincs teremtő?
Ez elég érdekes, ezt is külön léteztetni kell, ezt a képességét az embernek, hogy...
Hát biztos. Oké, más kérdés? Noha frage?
Elképesen, hogy az örökös újratelentés, hogy mindig a semmiből felkezik, vagy már a meglévőből?
Mindig a semmiből. Ez szerinti, hogy a mostani pillanat, amikor létrejöttünk és valamit vagyunk, az ugyanolyan újdonság, mint amikor először létrejöttünk. Hát akkor nem építkezik, szóval nem arról van szó, hogy mint hogyha példával élve, én megírtam a könyvet, és folyamatosan újra kell simítani a betűket rajta a már meglévő könyvet, mint hogyha minden pillanatban újra kéne a semmiből hozni ezt a könyvet.
Ez olyan, mint az idő maga, azt megtapasztaljuk, hogy a következő pillanat egyáltalán sehol sincs még. És lám, most meg már itt van.
Oké.
Hát ez egy létező hasonlat, az egyik szádjogámnál van. Hát azt mondja ez a bölcs, a 10. században, hogy képzeljük el ezt úgy, hogy a következő pillanat a semmibe van, sehol nincsen. De most már itt van. És ugyanígy megy perctől percre minden pillanatban, a semmiből nincs a következő. Ezt egy ember meg tudja tapasztalni, hogy a következő pillanat, mikor még nem tartunk ott, akkor sehol nincsen. Nem az, ebből az ember el tudja képzelni azt, hogy a semmiből teremtődik.
Ez nem egy
pedagógiai kapcsolat.
Igen, ez nem egy érvelés, hanem egy hasonlat.
Nem egy érvelés, nem semmi. Nem, de meg tudjuk érezni belőle, hogy milyen az a semmi. Olyan, mint a következő pillanat, ami még semmi. Nincs.
A következő pillanatra ahhoz, hogy érted, tudsz következtetni. Mi fog történni a
következő pillanat? Honnan tudod, hogy lesz következő pillanat? Hát ezt senki nem tudhatja, hogy a következő pillanat nem esik át egy atombomba, és halunk meg. De számunkra, emberek számára elképzelhető, hogy a következő pillanat az semmi nem lesz. Ez mindenki számára elképzelhető bármikor, és csak azt mondja ez a bölcs, hogy ilyen módon lehet elképzelni a folyamatos teremtést, hogy egy pillanatban elképzeljük, hogy hát, ha ez az utolsó pillanatom, nincs tovább. De ezért csak 50 fölött lehet.
Szerintem itt nem arról van szó, itt keveredik a fogalom, hogy nem tudom elképzelni, hogy mi fog történni a következő pillanatban, mert azt tudom felettinálni, hogy mi lesz. Hogy ki fogok következtetni, vannak elképzeléseim azért, hogy mi. Hogy mondjam, valószínűnek tartani, hogy a következő pillanatban nem fog ránk esni egy atombomba, mint hogy ránk fog esni. Tehát, hogy van egyfajta következtetési lehetőség. Nem erről van szó, hanem arról szó, hogy ugyanúgy, ahogy nincs itt a következő pillanat. Azt nem tudom elképzelni, hogy nincs itt, még nincs. Ezt akkor így el tudom képzelni
a semmiség. Elképzelésére a legkézenfekvő hasonlat. Mondja az illető. Így lehet a nincset megélni.
Na, van-e még kérdés, hozzászólás, kérdés, bánat? Igen?
A tanár hasonláthoz, vagy a bölcs hasonláthoz van egy kérdésem. Hogy mi van akkor, hogyha a bölcs egy bölcsek társaságában fejti ki a véleményét, ahol nem nyilvánulhat teljesen. Tehát az Isten számára is létezik ez a forma.
Szerinted létezik?
A bölcs a bölcsek társaságában.
Szerinted létezik?
Ez a prófi számára.
Lehet olyan, ahol nem kell korlátozni magát.
Ha azt mondom, hogy Isten végtelen, akkor olyan, mint Isten, csak egy van. Akkor nincsen még egy Isten. Fölírja a másik Isten, te mondd! Mi újság? Mondanék neked valamit anélkül, hogy itt takarnám a lényeget.
Mondhatom, hogy érzés, hogy sehol nem tud és semmit nyilvánulni. Az embernek egy vágya, az önkifejezés.
De milyen ember? De nem ember az is.
A másik ember számára, hogy minden ember több
pont. Minden rossz lehet is, hogy nem több pszichológus az elmékel. Van még egy-két dolog, ami nagyon szerencsétlen. Nagyon sajnálni való. Nem tud vacsorázni, nem tud házasodni. Egyesek nem tud, de nem tud házasodni, nem tud. Sok-sok minden nem tud csinálni. Ennyire korlátozott az Isten. Na jó, köszönöm szépen.